A maival együtt az előttünk álló három hétben a növekedés kihívásairól szeretnék beszélni. Mert hála Istennek kellő alázattal és teljes bizonyossággal azt mondhatjuk a mellékelt ábra alapján, hogy egy növekedő gyülekezethez tartozunk. És a növekedésnek vannak áldásai és vannak kihívásai. A mai napon a kihívások közül az egység és a rendszer fontosságáról szeretnék beszélni. A következő két hétben pedig kicsit visszanyúlunk a téli táborhoz, ahol az egyik előadás a bőség miatt elmaradt, és ezt szeretném pótolni, úgyhogy a növekedéssel együtt járó szellemi természetű kihívásokról szeretnék majd beszélni az előttünk álló két hétben. Nézzük Isten igéjét egy olyan helyzetről, ahol nagyarányú növekedés történt, és ez kihívásokkal járt együtt. Így olvassuk Isten igéjét az apostolok cselekedetei 6. fejezetéből, az első verstől a 7. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem válasszatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timónt, Parmenászt és Nikolauszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó itt lenni veled, ahol érezzük, hogy összeér a menny a földdel, ahol a szívünk megnyugszik a te lelked által. És köszönjük, Urunk, hogy érezhető a te erőd, a te bölcsességed, a te szereteted. Köszönjük, Urunk, hogy ez nem csoda, mert te ilyen vagy. És kérünk, hogy ajándékozz meg önmagaddal. Urunk, te sokkal többet tudsz tenni, mint amit mi kérünk vagy gondolunk. A bennünk munkálkodó erő szerint kérünk, hogy cselekedj hatalmasan ma is a te igéd, a te kimondott szavad által, Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Az evangélium természete az, hogy stabillá és teherbíróvá tesz. Jézus azt mondja Isten országáról, hogy hasonló a mennyek országa a mustármaghoz is, amely amikor felnő, akkor minden fánál hatalmasabb lesz, és az ágai között fészket raknak az égi madarak. Az evangélium természete, Isten országának természete az olyan, hogy természeténél fogva stabillá és teherbíróvá tesz. Amikor Isten növekedéssel ajándékoz meg valakit, mert megengedi, hogy az Isten országa és az evangélium ereje működésbe lépjen benne, akkor elkerülhetetlen a növekedés, és elkerülhetetlen az is, mert magától történik az a folyamat, hogy egyre stabilabbnak, és egyre inkább teherbírónak érzed magadat. Ha az evangélium működik az életedben, akkor ezt fogod tapasztalni. Az evangélium erő. Azt mondja Pál apostol, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert az az Istennek az ereje. Úgyhogy amikor azt tapasztalod, hogy már sokkal teherbíróbb vagy, már sokkal inkább stabilnak érzed magad, az amiatt van, mert az evangélium működik benned. Amikor egy gyülekezet elkezd növekedni, akkor Isten rátekint, és azt mondja, hogy kezditek érteni az evangéliumot. Ahol nem érti egy gyülekezet az evangéliumot, az nem fog növekedni, vagy hosszú távon nem lesz teherbíró. Nagyra nőhet egy növény magasra, de hogyha nincsenek mélyen a gyökerei, és nem elég stabil a törzse, akkor egy idő után hiába nő magasra, értelemszerűen el fog hajolni, vagy akár el is törik. De Jézus a mustármag példázatában azt mondja, hogy az evangélium a stabillá és teherbíróvá tesz. Mert nem gondolnád magadról, hogy a te kis összetört életed, a te kis személyiséged, a te csetlő, botló hétköznapjaid, azok teherbíróak vagy stabilak lennének. Mindenki így indul, amikor találkozik Isten országának az örömhírével. Hogy azt éljük át először, hogy Uram, köszönöm, hogy van helyreállás. Mert ha magamra nézek, akkor az nem valami reményteljes. Innen indul mindenki, mert amikor meghalljuk az evangéliumot, akkor szembesülünk a saját összetörtségünkkel, a saját bűnösségünkkel, a saját tehetetlenségünkkel. Akkor látjuk magunkat mustármagnak. Sőt, van úgy, hogy még Isten országának az örömüzenetét is mustármagnak látjuk, és azt mondjuk, hogy tudna ez rajtam segíteni? Jó, jó, Jézus szeret. Mit kezdjek ezzel? De akinek az evangélium működésbe lép az életében, az azt fogja átélni, hogy minél jobban érted az evangéliumot, hogy van helyreállás, hogy a menny minden ereje mögötted áll, hogy nem kell tenned semmit azért, hogy Isten jobban szeressen, mert nem tud jobban szeretni, mert tökéletesen szeret téged. Mert 2000 évvel ezelőtt feláldozta érted a fiát. Mert te szeretett vagy. És aki ezt érti, azt az evangélium ereje kezdi el szilárdá, stabillá és teherbíróvá tenni. Aki szeretetnek érzi magát, az elkezd növekedni. És az egyre inkább olyanná válik, mint Krisztus. És egyre inkább olyanná szeretne válni, mint Krisztus. És amikor egy gyülekezet megérti az evangéliumot, akkor egyre inkább olyanná válik, mint Krisztus. Stabillá és teherhordóvá. És úgy tűnik, hogy a gyülekezetünk, a Trinity, egyre inkább érti az evangéliumot. Miért merem ezt mondani? Hát azért, mert most 9 ember, vagy 8 ember, a múlt héten meg a másik többi mondta azt, hogy megértettem az evangéliumot, és ehhez a gyülekezethez szeretnék csatlakozni. Mit tapasztaltak itt a testvéreink? Erről beszéltek a bemerítés során is. Azt tapasztalták, hogy olyan szeretettel vesznek itt körbe, amihez hasonlót még nem tapasztaltam. Hogy valahogy itt önmagam lehetek, és nem kell megjátszanom magamat. Hogy értem a tanítást, be tudja fogadni a szívem, és érzem, hogy elkezdek gyümölcsöket teremni. Ez az evangélium ereje. És úgy tűnik, hogy Isten megengedi, hogy ide jöjjenek emberek találkozni vele, helyreállni a sérüléseikből, megszabadulni a bűneikből, hogy elkezdjenek egy minőségileg más típusú életet Krisztussal. Ez a növekedés. amikor növekedés történik az evangélium ereje által, az mindig potenciális problémákat rejt magában. A növekedésnek vannak fájdalmas oldalai. Ha csak a gyerekeitekre gondoltok, vagy visszagondoltok a saját életetekre, biztos, hogy ülnek itt olyanok, akik átélték azt, hogy ahogyan nőnek, időnként fáj valamiük. Nekem 13 éves korom körül annyira fájt a vállam, hogy szinte hátam, hogy szinte megbolondultam bele. És nem volt semmi szervi bajom, csak olyan hirtelen növekedésnek indult a testem, hogy az fájdalmakkal járt. Amikor az evangélium ereje által egy közösség elkezd növekedni, az mindig potenciális krízis helyzeteket rejt magában. És ezzel fontos szembesülnünk. Fontos ezt tudnunk, hogy előre felkészülve rá, sikerrel vegyük ezeket a krízis helyzeteket. Miért rejt potenciális veszélyeket magában a növekedés? Azért, mert megváltozik a fennálló rend. Mert egy 150 fős gyülekezet, közel 150 fős gyülekezet, az nem tud úgy működni, mint egy 70 fős. Vagy nem tud úgy működni, mint egy 20 fős. Aztán egy 200 vagy 500 tagú gyülekezet értelemszerűen nem tud úgy működni, mint egy 100 vagy 150 tagú gyülekezet. Amikor beköltöztünk ebbe az épületbe, láttuk előre, hogy a hátsó bibliaköri termek lesznek a szűk keresztmetszet. Látjuk ezt a problémát már most is, folyamatosan gondolkozunk azon, hogy hogyan tudjuk ezt majd megoldani. De el fogunk érkezni odáig, amikor annyira szorít a cipő, hogy valamilyen effektív megoldást kell tenni. A növekedés mindig megváltoztatja a fennálló rendet. A felolvasott igében egy olyan gyülekezetet látunk, ami nagyon hirtelen, nagyon nagy arányú növekedést élt át. Olyan növekedést, amihez hasonlóról én még nem is hallottam az elmúlt 2000 évből. A 120 tagú gyülekezet egyik napról a másikra 3120 tagúvá vált. Ez történt Péter apostol pünkösdi prédikációja nyomán. Minden lelkipásztor álma egy ilyen beszéd. Első megközelítésben. De most, hogyha a Felnézek fesztiválon, ami július 5-én lesz, és majd hallunk róla a hirdetésekben, megtérne hirtelen annyi ember, hogy minden gyülekezet 3000 fővel gyarapodna, akkor szerintetek mit kellene csinálni? Annyi embernek kell egy új hely, annyi embert hogyan rendezel házi csoportokba, most volt a házi csoportvezetői záró alkalmunk, ez egy munkás dolog mindenkinek helyet találni, hogy azon a helyen jól érezze magát és kiteljesedjen. Hogyan állsz neki 3000 embert házi csoportokba rendezni? Hogyan állsz neki 3000 embernek szolgálati területet találni? Hogyan tudod érzékeltetni 3000 emberrel, hogy te itthon vagy, ez az új nagy családod? Hogyan tudod a bensőségességet, a szeretetet érzékeltetni 3000 emberre? Bárcsak valóságosan ezekkel a gondokkal kellene küzdenünk. De ennél sokkal kisebb létszámnál is, mint például a mi gyülekezetünk, érvényes az, hogy a növekedés mindig magában rejti a potenciális problémákat. Mi történt itt az apostolok cselekedeteiben? Az történt, hogy az ősgyülekezet megértette az Isten akaratát, megértették az igét, és el is kezdték megvalósítani. Ugye arról olvastunk, hogy azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ez tehát a probléma tömör leírása. De hogyan kerülnek ide az özvegyasszonyok? Miért nincsen külön a Trinitynek özvegyekre szakosodott missziója. És miért volt a jeruzsálemi ősgyülekezetnek kifejezetten ilyen missziója? Hát azért, mert annak idején nem létezett állami szociális háló. Ha valaki nem volt férjnél, és a férje nem gondoskodott róla, akkor az nincstelennek számított. Ha meghalt a férje, és valami miatt a családja sem gondoskodott róla, az szó szerint, azaz asszony szó szerint az éhhalál küszöbére került. Ezért aztán Isten az Ószövetségben rengeteget beszél az özvegyek iránti gondoskodás fontosságáról, pont emiatt a kérdés miatt. Ézsaiás könyvében például ezt olvassuk. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét. Mert nem volt elég, hogy valaki megözvegyült, ha még perbe is fogták, az egyenes út volt ahhoz, hogy hajléktalanná vagy koldussá váljon. Ebből a megfontolásból válik igazán érthetővé, hogy miért kell az ősgyülekezetben időnként az özvegyasszonyokkal kapcsolatban arról írni a Pálnak, hogy ne részegeskedjenek. Hát mert amikor már nem látott valaki kiutat, akkor az alkoholhoz nyúlt. Mint özvegyasszony, halmozottan hátrányos helyzetbe tudott valaki kerülni, hogyha megözvegyült. Ezt a szükséghelyzetet és ezt az igei igazságot látta meg az ősgyülekezet. És azt mondták, hogy ha Istennek ez ennyire fontos és kiemelt feladat, akkor mi foglalkozni fogunk az özvegyekkel. És el is indultak ebben a misszióban. Csak hogy mi történt? Nőtt a gyülekezet, nőtt a tanítványok száma, és az egyik csoport elkezdte úgy érezni, hogy nem törődnek vele annyira, mint a másikkal. Arra nem tér ki az ige, hogy igazuk volt-e. Csak hirtelen létrejött egy csoport, értelemszerűen volt közöttük különbség, mert az egyik héberül beszélt, a másik pedig görögül beszélt, ez egy kicsit más kulturális szemléletet is jelentett, és az egyik csoport elkezdte úgy érezni, hogy valamiben hátrányos helyzetűvé válik a másik csoporttal szemben. Teljesen mindegy, hogy igazuk volt-e vagy sem. Megszületett egy növekedő gyülekezetben egy probléma, és ezt a problémát a gyülekezetnek, illetve a vezetőségnek kezelniük kellett. Az első fontos kérdés a növekedés és az egység kapcsán az az, hogy növekedés csak ott történik, ahol megértik és megvalósítják az igét. Ahol megértik és megvalósítják az igét, ott borítékolható a növekedés. Nem kell álszerénykednünk ezen a ponton, természetesen a Trinitynek az a fő célkitűzése, hogy megértse az Isten akaratát és megvalósítsa azt, hogy megértsük, hogy mit tanít nekünk Isten a mennyből, az igén keresztül, hogy mi az ő speciális akarata a gyülekezetünkre nézve, és ezt becsatornázzuk a hétköznapokba. Ezt tették a jeruzsálemi ősgyülekezetben. Növekedés csak ott történik, ahol megértik és megvalósítják az igét. Mert a növekedés az az evangélium erejéből fakad. Ahol nem értik az evangéliumot, vagy nem jól értik az evangéliumot, ott vagy nem lesz növekedés, vagy egy idő után összeomlik a felépített rendszer, mert nem a Krisztus szaván, nem a kősziklán alapszik. Sok mindenre lehet nagy dolgokat építeni. De kevés dolog lesz, ami magas és teherbíró. Hogyha látjátok itt a borítóképet, megtennétek, hogy kivetítitek csak a borítóképet? Vajon milyen építkezés ez? Felhőkarcoló. Ez egy felhőkarcoló építkezés, hát hogyha nézitek a betonvasakat, hogy milyen magasra nyúlnak, ez egy felhőkarcoló építkezés. Keresztény körökben mindenki felhőkarcolót szeretne építeni. Mindenki azt szeretné, hogy a gyülekezetünk nagy legyen és erős. Nem nagyon találkoztam még olyan lelkipásztorral, aki azt mondta volna, hogy nekem jó így is, hogyha öten összejárunk imádkozni. Nincs azzal semmi gond. Most remélem, hogy senki nem érti félre a szavaimat. Öten imádkozni nagyszerű, ketten imádkozni is nagyszerű, szoktuk is gyakorolni. De ha arról van szó, hogy milyen gyülekezet küldetése, akkor én nem nagyon szoktam olyanokkal találkozni, akik azt mondják, hogy nem szeretném, hogyha ennél nagyobbra nőne a gyülekezetünk. Mindenki felhőkarcolót szeretne építeni, de a felhőkarcoló építésnek van egy axiómája. Az csak hihetetlenül stabil alapra lehet építeni. Miért Manhattanben épülnek a felhőkarcolók? Persze a világon máshol is, de hogyha Manhattanről néztek egy képet, akkor valahol ott volt egy sziget, most meg van egy felhőkarcoló sziget. Miért pont Manhattan? Mert az egész egy nagy sziklatömb. Azért. Arra lehetett építeni a felhőkarcolókat. Jézus erről beszél. Azt mondja, hogy aki homokra épít, az ne várja azt, hogy hosszú távon stabil és teherbíróvá válik az élete vagy a gyülekezete. Ahhoz nagyon mélyre kell alapozni. Ott érteni kell, nem csak az agyban, érteni kell a szívben, érteni kell a kézben az evangélium valóságát és erejét. Ahol egy gyülekezet eljátsza azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni, ott sosem épül fel felhőkarcoló. Ott vagy házikó épül, és nem lesz kellemes oda bemenni egy idő után, és meg is reked a növekedésben az a gyülekezet, vagy pedig elkezd valami nagyon nagy épülni, és aztán azzal a lendülettel összeomlik, és talán ez még fájdalmasabb, erre is vannak történelmi példák, hogy milyen az, amikor egy rosszul működő gyülekezet, ami nem az evangéliumra épült, összeomlik, és maga alá temeti a benne lévőket. De itt az apostolok cselekedeteiben megértették az igét, és meg is valósították azt. Ilyen helyzetben a vezetőknek érzékelniük kell a problémát, és meg kell mutatniuk a változás irányát és formáját. Ezt tették az ősgyülekezetben az apostolok, és ezért ég a mi szívünk is. És ezért kérjük az imádságaitokat folyamatosan a vezetőség munkájáért. Szeretnénk érteni az igét, és szeretnénk megmutatni a változásnak az irányát, és a hogyanját, a formáját is. Ugye ez lett a megoldás az özvegyek kérdésére, hogy ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem válasszatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Az apostolok 11-en nem bírták már a rájuk nehezedő nyomást, mert mindent ők csináltak. De ekkor egy krízis helyzetben, amit a növekedés hozott fel, felismerték, hogy vannak közöttük még bölcs és szentlélekkel teljes férfiak, akiket be lehet állítani hasonló munkába. Nem véletlenül beszélünk sokat itt a gyülekezetben a lelki ajándékok fontosságáról. Nem véletlenül imádkozunk kézrátétellel azért, hogy a Szentlélek jöjjön, töltse be a testvéreinket, hogy aztán az ajándékaitnak megfelelően kezdjenek el szolgálni a gyülekezetben. Hogyha valaki a lelki ajándékainak megfelelően szolgál, az felszabadul és hosszú távon tudja ezt végezni. És kiderült, hogy vannak ott mások is, akik telve vannak szent lélekkel és bölcsességgel. És mi így tekintünk mindannyiótokra. Nincsen kisebb jelentőségű szolgálati terület. Mások a felelősségi körök, mások a hatásgyakorlásnak a körei, de minden szolgálat egyaránt fontos. Így tud növekedni a gyülekezetünk. Teljes egységben, szeretetben és a Szentlélektől adatott ajándékok és az abban való szolgálat nyomán. Úgyhogy ezt megértették a vezetők, és azt mondták, hogy erre kell mennünk, hogy a változást helyén tudjuk kezelni, hogy ne omoljon ránk az épület. Mert könnyen lehetett volna, egy potenciális krízis helyzet az mindig magában rejti a széthullásnak a veszélyét. És azért tartottam fontosnak, hogy beszéljünk erről most, közvetlenül itt a bemerítés után. Mert látjuk a növekedést, és gyönyörködünk benne. És nem ijesztgetni akarok, hanem az isteni bölcsesség arra tanít bennünket, hogy vessünk számot a jövővel. Nem is olyan rég ebben az imateremben még csak 180 szék volt általában. Most 200 szék van bent, de hála Istennek már látszódik, hogy lassan-lassan feltelik. Hogyha Isten csak pontosan ugyanilyen ütemben adna növekedést, akkor még 2-3 bemerítés, és tele lesz az imaházunk. Ezért mondtam nektek legutóbb, hogy a bemerítés az előre vetítette a jövőt, amikor majd ki kell nyitni az üvegajtót. De ha kinyitjuk az üvegajtót, mi lesz a gyerekekkel, akik ott vannak a kávézóban? Mennyire fog az zavarni bennünket? Hogyan tudjuk kezelni azt, hogy a hátsó sorokban ülők kicsit több gyerekzsivajt fognak hallani, mint szeretnének? Mi lesz akkor, hogyha a gyerekeink 20-nál többen lesznek egy teremben, és már kevés lesz nekik a levegő, és megjelenik majd az anyukák csoportja a vezetőség előtt, hogy ez tarthatatlan, hogy a gyerekeink nem kapnak levegőt a bibliaköri termekben. Íme egy probléma, hasonló, mint az apostolok cselekedeteiben. Ezért kell imádkoznunk, és ezért kell közösen gondolkodnunk erről. Ha valami növekszik, és jól működik, azt kikéri magának a sátán. Ebben biztosak lehetünk. Már most biztosak lehetünk. Minden egyes tagfelvételi beszélgetésen el szoktuk mondani azoknak, akik szeretnének csatlakozni a gyülekezethez, hogyha bármilyen kérdésetek van, vagy olyan helyzettel találkoztok, amit nem tudtok hova tenni, akkor keressetek bennünket, kérlek. És ezt most is szeretném kihangosítani. Keressetek bennünket, beszélgessünk róla, keressük együtt a megoldást, és mi pedig Isten előtti felelősséggel szeretnénk megmutatni a mindenkori változásoknak és változtatásoknak az irányát és a hogyanját. Nem csak egy vezetőségre van szükség a növekedés kihívásaival kapcsolatban, ami irányt tud mutatni, hanem egy gyülekezetre is, aminek a tagjai készen állnak a szolgálatra. Mert azt látjuk a felolvasott igében, hogy tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek. Látjátok, ez az egység. A vezetőség irányt mutat, és amilyen irányt mutat a vezetőség, az a gyülekezet tetszését elnyeri. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt és a másik 5 testvért. Összesen 7 férfit állítottak be ebbe a szolgálatba, hogy menedzseljék a változásnak a formáját és irányát. Úgy lehetett ezt a krízist megoldani, hogy voltak olyan emberek, akik készek voltak a szolgálatra. És ezt szeretném most nektek szegezni. Olyan jó, hogy elmondhatjuk, hogy a gyülekezetünknek döntő többsége építi Isten királyságát itt a gyülekezeten belül. valamilyen fajta szolgálatban. Itt ugye nem csak az Isten tisztelettel kapcsolatos vasárnapi szolgálatokra kell gondolnunk, a gyülekezetünkben 30 körüli szolgálati terület működik, és a gyülekezetünknek több mint a 80%-a benne áll valamilyen szolgálatban. Ez csodálatos. Nem is tehetjük meg, hogy ettől elszakadjunk. Továbbra is ezt kell tennünk. Mert azt látták meg hirtelen az apostolok, hogy jé, van itt 7 ember, akiket vezetői szolgálatba lehet állítani. És semmivel nem kisebbek vagy alacsonyabb rendűek, mint ők. Szent lélekkel és hittel teljesek. Bölcsességgel teljesek. Annyira szeretem azokat az alkalmakat, amikor beszélgetésekben kiderül, hogy kinek milyen ajándéka van. Vagy hogy beszélgetünk, kávézunk, vagy most legutóbb egy házi csoport záró alkalmon volt ilyen tapasztalatom, hogy beszélgetünk, és kiderül, hogy egy gyülekezeti szükségre az egyik testvérnél már ott van a megoldás. És én a legjobban, sok dolog között az egyik legkedvesebb dolog számomra az, amikor ezeket tudok segíteni, és tudunk segíteni a vezetőséggel összekötni. Mert hogyha ezek a szükség és a megoldás egymásra találnak, az megerősíti a gyülekezetünket. Az újabb kapcsolatokat sző, az újabb szolgatársi és baráti kapcsolatoknak a terepet, és az emberek meggyökereznek, a helyükre kerülnek, és Isten országa pedig növekszik. Ehhez azonban a gyülekezet tagjainak készen kell állniuk a szolgálatra, hogy Isten betölthesse velük a felmerülő szükségeket. Ahogyan az imént a tagsági nyilatkozat aláírása kapcsán utaltam az elmúlt éjszakának az eseményeire. Ez rendkívül elgondolkodtató. Az Amerikai Egyesült Államok iráni nukleáris létesítményeket bombázott. Ezennel az Amerikai Egyesült Államok belépett Izrael oldalán az iráni-izraeli konfliktusba. Eddig is érzékeltük, meg eddig is sejtettük, hogy forrósodik a lábunk alatt a talaj, és nem jó irányba halad a világ. Aztán egy időben úgy tűnt, hogy lassan-lassan vége lesz itt a szomszédban dúló háborúnak. Most éppen nem olyan irányba mutatnak a dolgok. Ma reggel a szomszédommal összefutottunk, és váltottunk néhány szót. És azt mondta, hogy nem jó irányba halad a világ, szomszéd. És mondtam neki, hogy ezért fontos, hogy a mi életünk az nem az emberek kezében van. Mi életünk a királyok királyának és az uraknak urának kezében van. Bármi történjék is, itt vagy biztonságban. Nem a Köntösgát sor 1-3-ra gondolok. A gyülekezetben vagy biztonságban. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Ennél nagyobb biztonság nincs. Azért kell ezekről a kérdésekről beszélgetnünk most, hogy amikor majd eljönnek a nem szeretem napok, akkor ne tágra nyílt szemmel, meg félelemtől remegő szájjal beszélgessünk egymással. Amikor megtörténik az, amiről Jézus beszél, hogy hallotok majd háborús híreket. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Emlékeztek, hogy folytatja ezt Jézus? Mindenfelé nagy földrengések és éhínségek lesznek, és megjelennek az égen a különböző jelek, és amikor, igen, testvér testvér ellen, és ország ország ellen támad, és amikor ezek megtörténnek, ne rémüljetek meg. Ne rémüljetek meg, mert ez a vajúdás kínjainak a kezdete. De legyetek bölcsek, hogy a vajúdás az fájdalommal jár. Amikor a világ vajúdik, abban nekünk sem növekszik a békességünk, hanem minden úgy tűnik, hogy egyre békétlenebb. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Azt mondja, hogy ne rémüljetek meg, hanem tudjátok megítélni az idők jeleit. Békességet hagyok nektek, az én békémet, és nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Ezért szoktam mondani, hogy a keresztények a nagy túlélők. 2000 éve hatalmak jöttek, mentek, kormányok jöttek, mentek, oldalak jöttek, mentek. De az evangélium volt az, ami megmaradt, és ami meg fog maradni ezután is. És végül, ha a vezetők nem vezetnek, a gyülekezet tagjai pedig nem készek a szolgálatra, ott a növekedés lelassul, mert elfolyik az erő. Sok mindent lehet csinálni egy gyülekezetben. Lehet gyülekezetesdit játszani, meg lehet gyülekezetet építeni az evangélium stabilitására és erejére. A gyülekezetesdi nevű játékban ott egy idő után az emberek elfáradnak, mert nem bírják tovább fenntartani azt a látszatot, hogy milyen jó kereszténynek lenni. A gyülekezet építésben az evangélium tisztasága és ereje helyreállít életeket, helyreállít bűnös, megtört embereket, összekötöz emberi kapcsolatokat és begyógyít sebeket. És ez vonzóvá válik a környezet számára. Ha ez így van, akkor történik meg az, amiről olvastunk, hogy az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Az egység a növekedéshez megkerülhetetlen. Nem lehet máshogy gondolkodnunk. Miért? Azért, mert hogyha a gyülekezet Krisztus teste, ha egységes, akkor egészséges. Nagyon nem kell szerintem magyarázni, hogyha egy test nincs egységben, akkor ott nem nagyon beszélhetünk növekedésről. Mert hogyha most valaki egy jól irányzott mozdulattal levágná a bal kezemet, akkor nem azzal lennék elfoglalva, hogy hogyan öleljelek meg benneteket. Hanem elég elképzelni azt, hogy mivel lennék elfoglalva. Hát biztos nem azzal, hogy hogyan tudom szolgálni az embereket. Azzal lennék elfoglalva, hogy hogyan menekítsem meg magamat, hogy ne vérezzek el, és bízom benne, hogy lenne itt valaki, aki azonnal kórházba akarna vinni. A tragédia az, amikor egy gyülekezetben megbomlik az egység, és ezt annyira nem veszik komolyan az emberek, hogy így nézik, hogy jé, nézd már, le van vágva a félkeze. Mit csinált vajon? Milyen bűn van az életében? Csak velem meg ne történjen. Mert a fő cél az, hogy fenntartsanak valamilyen látszatot. De az apostolok nem ezt tették, és mi sem ezt fogjuk tenni. Hanem megkerülhetetlenül ragaszkodunk az egységhez, hogy a Krisztus teste egészséges legyen, és betöltse a szolgálatát. Tehát egy gyülekezet növekedésének három elengedhetetlen feltétele van. Egy gyülekezet, amely kész megvalósítani az igét, egy vezetőség, amely kész vezetni, és gyülekezeti tagok, akik készek szolgálni. Ha ez a három tényező együtt áll, akkor az a gyülekezet az újonnan érkezők számára otthonosságérzetet fog kölcsönözni, a bent lévők számára pedig biztonságérzetet, hogy itt jó helyen vagyok. ezért dolgozunk, ez a cél. És azzal a kérdéssel szeretném zárni, hogy te most hol látod ebben az egészben a helyedet? Mindabban, amit elmondtam, hol látod te ma a helyedet, a szerepedet és a felelősségedet? Vezessen ebben mindannyiunkat a Szentlélek. Amen.